Mai előadás a stabilitás vizsgálattal, stabilitásoknak a tárgyalásával fog kezdődni. Az első, amit meg szeretnék mutatni, és javaslom kezdjük ezzel a mai előadást, hogy amennyiben tudjuk azt egy rendszerről, hogy ez a rendszer és azt reprezentáló hálózat az aszimptotikusan stabilis, akkor ebből következik az, hogy ez a hálózat egyben gerjesztésválasz stabilis is lesz. Tehát először nagyon röviden megnéznénk ezt. Tehát az első feladat, vagy az első rövid számítás ezt a vizsgálatot fogja jelenteni. Tehát ha tudjuk a rendszerről, hogy aszimptotikusan stabil, akkor ebből következik, hogy gerjesztésválasz stabilis. Ha a rendszerről azt tudjuk viszont irányban, hogy gerjesztésválasz stabil, akkor ebből az aszimptotikus stabilitásra vonatkozóan nem következik, és nem tudunk megállapítani semmiféle megállapítást. Tehát összességében a házi feladat kapcsán merült föl, és én igyekeztem önöknek a házi feladatra egy-két jó tanácsot a honlapomra fölrakni. Nem tudom, hányan nézték meg, vagy jutottak el oda, hogyha a tanszéki honlapon a www.hvt.bme.hu-n keresztül az oktatók közül Nagy Lajost, engem megkeresnek, akkor ott az oktatott tantárgyak közül a jelek rendszerek tárgynak van egy honlapja, amely honlapon az összes előadásnak a beszkenelt anyagát fölraktam, tehát a saját jegyzeteimet, amit használok az előadáson, illetve ott nyitottam egy olyan dokumentumot, amelyben az önök által innen-onnan érkező kérdésekre a válaszokat fölpakolgattam. Az egyik ilyen kérdés az az volt, hogy a házi feladatban egyes házi feladatban a hármas kérdés, amely azt firtatja, hogy vajon a hálózat az stabil-e, tehát a kérdések így van a házi feladatban feltéve, hogy stabil-e a hálózat. Az egyik kollega megkérdezte, hogy itt mit kell eldönteni, hogy gerjesztésválasz stabil, vagy pedig aszimptotikusan stabil-e. A teljes pontszámhoz elvileg az kellene, hogy mind a két fajta stabilitást megvizsgálni. Ugye abban az esetben, hogy ha megvizsgáljuk az aszimptotikus stabilitást, és ez teljesül, tehát amennyiben a hálózat aszimptotikusan stabil, akkor ebből további vizsgálatra szükség nincsen, mert következik az, hogy gerjesztésválasz stabilis. Akkor van pekünk, hogyha nem aszimptotikusan stabil, mert akkor még lehet gerjesztésválasz stabil, és akkor meg kéne nézni az impulzusválasz alapján a gerjesztésválaszra vonatkozó abszolút integrálhatóság, illetve abszolút összegezhetőséget. De ahogy emlékszem, a házi feladatokban általában az aszimptotikus stabilitás teljesül a hármas feladatban. Tehát elegendő azt megvizsgálni, és ebből már következik a másik stabilitás is. Miért következik? Akkor nézzük meg azt, hogy vajon miért következik. Ugye, ha egy diszkrét idejű rendszerből indulunk, és a diszkrét idejű rendszernek felírjuk a válaszát. Tehát a választ szeretném itt fölírni, kifejtem a válasz teljes kifejezését. És ugye még hozzátartozik a rendszer válaszához a D-vel szorozva a gerjesztés. Tehát összességében egy diszkrét idejű rendszernek a válasza az itt látható kifejezés lesz. Az első kérdésem az lenne, hogy vajon milyen lesz ennek a rendszernek, az állapotváltozónak a kezdeti értéke. Erről tudunk-e valamit megállapítani? Tehát ez lenne a kérdés, hogy vajon tudunk-e megállapítani a nulla pillanatban, feltéve azt, és tételezzük fel azt, hogy a gerjesztésünk a nulla előtti pillanatokban konstans nulla értékű volt. Tehát gerjesztés nélküli rendszernél. A kérdés tehát, a gerjesztés nélküli rendszernek az állapotváltozói a kezdeti pillanatban, azok milyen értékűek lennének? Ezt meg tudjuk mondani, vagy pedig nem? Ebben az esetben meg tudjuk. Miért tudjuk megmondani? Azért, mert tudjuk azt, hogy a rendszer aszimptotikusan stabil. Ha a rendszer aszimptotikusan stabil, akkor a rendszert magára hagyva a rendszer állapotváltozói nullához fognak tartani. Ez ugye ebben az esetben fordítva is igaz, ha a rendszert mínusz végtelen időpillanatban magára hagytuk, gerjesztés nélkül hagytuk, akkor mínusz végtelen időpillanattól a nulla időpontig terjedve a rendszer állapotváltozói nulla értékűek lesznek. Tehát aszimptotikus stabil rendszer, ezek az állapotváltozók x nullában egyenlő nulla értékűek lesznek. Tehát ez az, amit tudunk. Ezek után ugye, amit meg kell vizsgálnunk, az, hogy vajon mi történik az itt látható rendszer válasszal. A gerjesztés válasz stabilitásnak a vizsgálatához egyértelmű, hogy a gerjesztésünk a nulla előtti pillanatokban nulla, mert ugye a gerjesztés válasz stabilitáshoz az impulzus választ vesszük elő, és az impulzus válasz az impulzus válasz az a megfelelő gerjesztés, az impulzus gerjesztéshez tartozó válasz lesz. Tehát egészen biztos az, hogy az itt látható összetevő az nulla értékű lesz, tehát vele nem kell számolnunk. De ez akkor igaz, hogyha aszimptotikusan stabil a rendszerünk. Következő rész az, hogy helyettesítsük be ugye az itt látható kifejezésbe a gerjesztést. Ha ezt megtesszük, akkor a rendszer impulzus válasza a következő alakú lesz. És ugye itt azt kell megfigyelni, és azt tudjuk megfigyelni, hogy ebben az esetben, amikor behelyettesítjük ide a gerjesztésünkként az egységimpulzust, az egységimpulzust behelyettesítve, ugye az U értéke nullától különböző értéke csak I egyenlő nullánál fordul elő, I egyenlő nullánál kapunk ilyen értéket, és amikor a K-t akár indexelés formájában is megvizsgáljuk, akkor ugye ez a ciklus, ez nullától megy K-1-ig. Tehát ebben az esetben csak az I egyenlő nulla értékre vizsgálódunk, és ebben az esetben ugye a kifejezésünket a K-1-ig fogjuk ugye futtatni. Tehát ezt a kifejezést továbbírva az impulzus válaszunk K-1 szorozva B kifejezés lesz, és még egy dolgot kell hozzátenni emiatt, az indexeket megvizsgálva Ü1, K egyenlő 1-ben fog belépni, ez az összetevő. Tehát ez az összetevő csak K egyenlő 1-ben lép be a rendszer válaszában. Tehát összefoglalva itt föl tudjuk írni a rendszer válaszát, és ebben az esetben az impulzus válasz. Nézzük meg az abszolút integrálhatóságot. Az abszolút integrálhatóság, vagy összegzés, most jelen esetben ugye az abszolút összegzést nézzük meg, az... mínusz végtelentől plusz végtelenig vizsgáljuk. Azonban az itt látható kifejezést elegendő lesz összegeznünk nullától. És ebben az esetben a következőt tudjuk mondani. Egyrészt beírhatjuk a kifejezésünkbe most még a teljes kifejezést. Azonban már látjuk azt, hogy az összeget, amennyiben abszolút értékét képezzük egy összegnek, akkor ezt fölülről tudjuk becsülni, és hasonló feladatok voltak a házi feladatban is, amikor felülről kellett becsülni akár az integrál, abszolút érték függvénynek az integrálját, akár az szummázásnál is. Tehát nagyon fontos az, hogy itt a felülről becslést ezt ismerjük, illetve alkalmazunk ebben az esetben is. Ugye mi történik? Azt látjuk, hogy van egy összegünk, amelynek az abszolút értékét képezzük. Ez az összeg abszolút értéke felülről becsülhető az összeg tagjainak az abszolút értékének az összegével. Tehát a tagoknak az abszolút érték összegével tudjuk felülről becsülni. Tehát összességében ugye az első tag egyetlen egy D tag lesz, plusz, és akkor utána következne a szumma kifejezésünk. A szumma kifejezés pedig úgy fog kinézni, hogy hát itt I egyenlő, vagy bocsánat, K-val indexelem, akkor K egyenlő, maradjunk K-nál, K egyenlő 1-től végtelenig, CT szorozva A, K-1 szorozva B-vel kifejezést, és ennek az abszolút értékét kellene előállítani. Tehát itt meg tudom azt tenni, hogy A szummázás, illetve az abszolút értékképzést azt az itt látható módon ugye összevontam, tehát most már csak a második tagnál marad a szummázás. A szummázáson belül ezt a kifejezést és ennek a szummázását kell elvégeznem. Ahol, hogyha tovább nézzük és tovább vizsgáljuk, akkor elnézést nem szóltak. Miért megyünk tovább? Jó, nem, elnézést, ez rendben van. Jó. Tovább megyünk, és akkor itt a kifejezést tovább írjuk és nézzük meg. Akkor ebben az esetben ugye a további feladatunk az lenne, hogy vizsgáljuk meg az itt látható kifejezést, amit itt a szummázásban, az abszolút értékben el kell végeznünk. Ebben az abszolút érték képzésben ugye szerepel az A-mátrixnak a hatványa. Az A-mátrixnak a hatványára viszont tudjuk azt, a mátrix függvények segítségével, hogy fel tudjuk írni a mátrix függvényeknek a megfelelő abszolút értékeivel. Tehát egy újabb szummával meg lehet azt tenni, hogy I egyenlő 1-től N-ig. Ugye a hálózatunknak a rendjének megfelelő 1-től a hálózat rendjéig szummázunk, és behelyettesítjük ebbe a kifejezésbe azt, hogy CT-szer a lambda K-1-en, és a kifejezésünk ugye a Lagrange mátrix szorozva B vektorral. Ugye az itt látható kifejezést helyettesítjük be, ebbe az abszolút érték kifejezésbe, és ezt kell akkor szummáznunk. Na most ennek a szummázásnak az lesz az eredménye, hogy a kifejezést megint csak tovább tudjuk becsülni, tovább tudjuk a felülről becsülni, olyan módon, hogy itt az abszolút érték képzést egészen az egyes saját értékekre fogjuk elvégezni. Tehát a saját értékekre végezhetőek ezek a szummázások. És akkor a kifejezésünk úgy fog kinézni, hogy D abszolút értéket azt továbbra is leírnám, plusz valamilyen K abszolút érték, amely K abszolút érték miből is keletkezik? A K abszolút érték, a megfelelő K abszolút érték keletkezik az itt látható mennyiségnek az összeszorzásából. Tehát a C transzponált vektor szorozva a J-edik Lagrange mátrix, szorozva a B vektor, az elő fogja állítani a J egyenlő egyedik megfelelő szorzó tényező. Tehát az itt látható szorzó tényező fog ugye itt keletkezni. Ezek után a szummázás az továbbra is K egyenlő 1-től végtelenig fog terjedni, tehát ez továbbra is ilyen módon írható föl. És mi az, amit ezek után szummáznunk kell? Amit szummáznunk kell, az az abszolút érték, de az a saját érték elnézés, a saját érték kifejezés, tehát ennek a saját értéknek a kifejezésére kell a szummázást elvégeznünk. És tovább írva kiemelhetők a K2-es, szumma K egyenlő 1-től végtelenig, lambda 2, abszolút érték, K-1, és így tovább. Tehát ezek az összegek, ezek ilyen módon ugye az egyes kifejezéseknek az összegeit képezzük, tehát az itt látható szummát azt fogjuk most indexenként fölírni. És mi fog ezek után következni? Most térünk vissza ide, hogy tudjuk azt, hogy a rendszer aszimptotikusan stabil. Amennyiben a rendszer aszimptotikusan stabil, akkor nagyon fontos azt tudnunk, hogy a saját értékeink azok milyenek lesznek, és ezt ne felejtsük el, ne felejtsék el, mert erre nagyon sokszor szükségünk lesz. Diszkrét idejű rendszer aszimptotikusan stabilitásának a feltétele az, hogy a rendszer állapot mátrixának a saját értékei az egy abszolút értéken belül lesznek a komplex számsíkon. Tehát ami fontos, az az, hogy az aszimptotikusan stabil rendszer esetén az aszimptotikusan rendszerre a saját értékeink az itt látható egységsugarú körön belül kötelesek tartózkodni. És ezek után az következik, hogy itt egy olyan mértani sorozatot írunk föl, amely mértani sorozat végtelenig menő indexsel rendelkezik, K egyenlő 1-től indul, és az itt látható mértani sorozat az fölírható egy szumma formájában, és ez a szumma ez képezhető az 1 per 1 mínusz lambda egy abszolút érték formájában. Tehát az itt látható kifejezést fogjuk tudni fölírni, amennyiben tudjuk azt, és teljesül azt, hogy az abszolút értékünk kisebb, mint egy. És akkor ebben az összegben, ha megnézzük sorba az egyes tagokat, a D az véges, a K szorzó tényező, amely még egyszer ott keletkezett, ahol a C transzponált vektort, a Lagrange mátrixot, illetve a B oszlopvektort összeszoroztuk, ezekből keletkezett a K I jedik szorzó tényező, ugyancsak véges, tehát véges értékű szorzóink vannak, illetve az itt látható kifejezés ugyancsak véges. Következésképpen a szumma, amely még egyszer fölülről becsli, tehát ha visszatérünk ide, fölülről becsli az abszolút érték, fölülről becsli az abszolút értékért ennek impulzus válasznak a kifejezésének, erre azt mondhatjuk, hogy teljesül rá az, hogy véges lesz. És ez annak a feltétele, hogy a rendszer GV stabil legyen. Vagyis ezen a táblán és ezzel a levezetéssel azt tudjuk megmutatni, hogy egy diszkrétizált rendszer, amennyiben aszimptotikusan stabil, ezt még egyszer itt ezen a ponton használtuk ki, akkor ezekből következik az, hogy a rendszer gerjesztésválasz stabil is lesz. Visszafelé viszont nem. Tehát a visszafelé irányban nem tudunk megállapítást tenni az aszimptotikus stabilitásra, tehát gerjesztésválasz stabilitásról. A folytonos idejű rendszernél ugyanez a helyzet, tehát folytonos idejű rendszernél ugyanilyen feltétel teljesül, tehát amennyiben a folytonos idejű rendszer aszimptotikusan stabil, akkor egyben GV stabil is lesz. Ezt külön nem írnám föl, hasonlóképpen integrállal lehet azt fölírni, szumázás helyett megfelelő integrálokat kell képeznünk. Egy ábrán szeretném azt megmutatni, hogy hogy is viselkedik egy olyan rendszer, és hogy épülhet föl egy olyan rendszer, amely tulajdonságában tehát aszimptotikusan stabil, illetve gerjesztésválasz stabilitást vizsgálunk. Tételezzük fel a rendszerről azt, itt a múltkoriban elkezdtem már a rendszer jelfolyam hálózatát vizsgálni. A mai előadáson erről lesz szó, most én fölrajzolnám ezt a jelfolyam hálózatot egy kis ábrán, egyelőre fölhasználva már azokat az eredményeket, amiről még szó lesz ma. A rendszer az, tételezzük föl, hogy egy olyan kettős rendszerre bontható fel, amely mindegyik része, tehát egy-egy rendszer, vagy rendszer alkotó rész, az eldönthető, hogy aszimptotikusan stabil-e vagy nem. Tehát ezek a rendszerek aszimptotikusan stabilak vagy nem stabilak. Tehát szétszedhető a rendszer két ilyen részre. Ezt kívülről nem látjuk, tehát tételezzük fel, hogy a rendszer belsejében nem látunk bele. És azt feltételezzük, hogy aszimptotikusan stabil az egyik rendszerünk, és nem aszimptotikusan stabil, ezt így írnám föl, hogy nem aszimptotikusan stabil a másik rendszerünk. Tehát ez a két rendszer, amely elhelyezkedik a fekete dobozunkban. És ezek után a rendszernek a válasza az itt látható kifejezés lesz. És akkor amennyiben a rendszerünk, és a rendszerünkből csak ennyit tudunk megfigyelni, akkor a rendszerrel teljesülni az, hogy fog az, hogy gerjesztésválasz stabil. Tehát ez a rendszer gerjesztésválasz stabil lehet. Azért, mert ugye egy részrendszere aszimptotikusan stabil, ez egyben gerjesztésválasz stabil is, és csak ez jut a kimenetre. És az az összetevő, amely nem aszimptotikusan stabil, az az összetevő, az viszont, és annak a hatása nem fog a kimeneten megjelenni. Következésképpen ez a rendszer gerjesztésválasz stabil, de az aszimptotikus stabilitásáról most, hogy tudjuk a belsejét, természetesen látszik az, hogy ez nem aszimptotikusan stabil a teljes rendszer. De amennyiben a rendszer belsejét nem ismerjük, akkor erre csak azt tudjuk mondani, hogy a rendszer ugyan gerjesztésválasz stabil, de az aszimptotikus stabilitásáról nem tudunk mit mondani. Tehát összességében ugye az egyik irányban egyértelmű és meghatározott a stabilitás, de visszafelé irányba viszont nem. És akkor a mostani előadáson, az előző előadásnak a folytatásaként a stabilitás kritériumokat kezdtük el, és nézzük tovább, hogy milyen stabilitás kritériumokat tudunk megfogalmazni még. Nézzük tehát a stabilitás kritériumokat tovább. A stabilitás kritériumok közül, és mi a célja ennek a vizsgálatnak? A stabilitás kritériumoknak elsősorban az lesz a célja, és annak a vizsgálata arra terjed ki, hogy próbáljuk meg egy stabilitást eldönteni, amire válaszolni szeretnénk, az az aszimptotikus stabilitás. Tehát el szeretnénk dönteni, hogy egy rendszer, illetve azt reprezentáló hálózat aszimptotikusan stabil-e, de nem szeretnénk és nem célunk az, hogy a rendszer saját értékeit kiszámítsuk. A rendszer saját értékeinek a kiszámítása az elég jelentős munkát igényel, ezért valamilyen módon azt próbáljuk meg, hogy a saját értékek kiszámítása nélkül mégiscsak el tudjuk dönteni a rendszerről, hogy aszimptotikusan stabil-e vagy nem. Erre próbálunk meg most válaszokat adni, hogy vajon ez lehetséges, és ha igen, akkor vajon milyen módszerrel lehet ezeket eldönteni. Ha megvannak a saját értékeink, akkor egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy aszimptotikusan stabil-e vagy nem. Ha viszont nincsen meg a saját érték, akkor ki kell találni, hogy vajon ennek hiányában is meg tudjuk-e mondani, vagy ennélkül is meg tudjuk-e mondani. Ehhez természetesen továbbra is a karakterisztikus egyenletet fogjuk elővenni és megvizsgálni, és a mostani vizsgálat, ami részletesen meg fogunk tudni nézni, az két darab állapotváltozóból álló rendszerekre, tehát másodrendű rendszerekről lenne most szó, két állapotváltozóval, ezekre vonunk le következtetést, és utána a második részben majd megfogalmazok általánosan is néhány ilyen következtetést, de ennek a tárgynak, tehát ennek a jelekrendszerek tárgynak, ennek nem célja, hogy teljesen általános formában tetszőleges állapotváltozó számra módszereket mondjunk. Ami elegendő lesz a tárgyalása során, az a két darab állapotváltozókból álló rendszer lesz. Karakterisztikus egyenlet. Ugye a karakterisztikus egyenlet általános formája úgy néz ki, hogy a P lambda az lambda négyzet plusz A egyszer lambda plusz A2, és ez a karakterisztikus egyenlet, amely ugye a determinásnak a kifejtéséből, tehát az állapot átmeneti mátrixnak a determinásnak a kifejtéséből kapható meg. Ezt a karakterisztikus egyenletrendszert kellene megvizsgálni. Ha tekintjük ezt, akkor ugye a múlt előadáson már fölírtam a két fontos összefüggést. A két összefüggésünk az lesz, hogy a gyökök, az egyenletnek a gyökeiből ki tudjuk fejezni a két darab együtthatót. A két darab együttható az mínusz lambda 1, mínusz lambda 2-ként, és az A2 az pedig a lambda 1 és a lambda 2 szorzataként írható föl. Mi az, amit tudunk még erről a karakterisztikus egyenletről? Azt tudjuk, hogy az együtthatói valósak. Tehát a karakterisztikus egyenletnek az együtthatói valósak. Ez valós, mert minden egyes a determinánsban szereplő együttható az valós értékű. Tehát amikor kifejtjük a determinást, hát hogy a determinást is lássuk, ugye mi volt az a determináns? Lambda, és akkor mínusz A1, 1, mínusz A1, 2, illetve mínusz A2, 1, illetve mínusz A2, 2-ből állt a determinánsunk. Tehát ennek a determinánsnak a kifejtése után keletkezett és állt elő a karakterisztikus egyenletünk. Valós együtthatókról van szó, tehát mínusz A1, 1, mínusz A1, 2, mínusz A2, 1, mínusz A2, 2, és a lambdák szerepelnek a főátlóban. Tehát ha itt a valós együtthatókat figyelembe vesszük, akkor ebből a determinásból mindenképpen egy valós együtthatós karakterisztikus egyenlet jön ki. Lehetne komplex is, de ebben az értelemben ugye mi most csak azt tárgyaljuk, hogyha valós együtthatók szerepelnek az állapot mátrixban. Az együtthatók valósak, de a gyökök azok nem feltétlen csak valósak lehetnek. Tehát az megoldásai ennek az egyenletnek azok komplexek általános formában. Nézzük meg, hogy mi történik és hogy viselkedik ez az egyenlet, ha feltételezünk bizonyos megoldásokat. Az első az lenne, hogy a lambda 1 és lambda 2 valós, illetve a másik, hogy a lambda 1 egyenlő lambda 2 konjugált komplex. Ez tehát az egyik lehetséges eset, ez pedig a másik lehetséges eset. Ezt a két esetet kellene megvizsgálni a továbbiakban. A vizsgálathoz és ennek az eldöntéséhez tekintjük azt, hogy mind a két, tehát mind a diszkrét idejű, mind pedig a folytonos idejű rendszert nézzük meg, vizsgáljuk meg. a diszkrét, illetve a folytonos idejű rendszer külön kezelése az azért is jó lesz, mert a továbbiakban látni fogjuk a kettő közti hasonlóságot, illetve adott esetben a különbséget is. És a következő vizsgálatunk először kezdődjön a folytonos idejű rendszerrel. Tekintjük akkor a folytonos idejű rendszert. Tehát a folytonos idejű rendszernél nézzük meg azt, hogy hogy is viselkedik ez a karakterisztikus egyenlet. A két valós, tehát amennyiben a lambda 1 és lambda 2 valós, ezzel az egyes esettel kezdenénk, akkor ezek után azt látjuk, hogy a valós esetben a mínusz lambda 1, mínusz lambda 2, mit tudunk a két gyökről? Amennyiben a rendszer aszimptotikusan stabil, akkor azt tudjuk, hogy aszimptotikusan stabil rendszer esetén, folytonos idejű rendszer esetén szükséges, hogy a gyökök a bal félsíkon legyenek. Tehát a folytonos idejű rendszer stabilitásának a feltétele a re és az imaginárius lambda az a bal félsíkon való elhelyezkedés lesz, tehát a reális rész lambda i, bocsánat, itt a kapcsoló zárójelet, azt csak a lambdára szeretném, kisebb, mint nulla lesz a feltétel. Ez természetesen akkor is igaz, hogyha mind a két gyökünk valós. Ha mind a két gyökünk valós, akkor ebből az következik, hogy nagyobb, mint nulla lesz, ugye negatív előjellel a két darab gyököt előállítva. És mit tudtunk és mit írtunk föl erre a mínusz lambda 1, mínusz lambda 2-re? Ez jelenti az egyik együtthatót, az A1-es együtthatót. Tehát ő az A1-es együttható, vagyis ebből a kifejezésből az következik, hogy az A1-es együttható az nagyobb, mint nulla. Az egyik feltétel, tehát az egyik feltételt meg tudjuk fogalmazni az aszimptotikus stabilitásra az együttható, karakterisztikus egyenletnek az együtthatóira. Nézzük a másik vizsgált esetet. Az A2 az egyenlő volt lambda 1-szer lambda 2, és ebben az esetben is azt tudjuk, hogy minden egyes gyöknek a valós része, most jelen esetben mind a kettő valós, ez teljesülni kell, tehát a szorzatuk az mindenképpen nagyobb, mint nulla lesz. Következésképpen a második feltételünk az A2 nagyobb, mint nulla feltétel lesz. Tehát ez a két feltétel, ez további vizsgálatokban kimutatható lenne, hogy a szükséges és elégséges feltétele az aszimptotikus stabilitásnak. N egyenlő 2 esetben, tehát másodrendű rendszer esetén ez szükséges és elégséges feltétel lesz a stabilitásnak. Amennyiben a rendszer több állapotváltozóval rendelkezik, akkor egy szükséges feltétel lesz az, hogy az együtthatók azonos előjelűek kell, hogy legyenek. Tehát ha N nagyobb, mint 2, akkor az lesz a szükséges feltétele az aszimptotikus stabilitásnak folytonos idejű rendszerekre, hogy minden együttható azonos előjelű kell, hogy legyen. És itt az általunk felírt egyenletben az azt jelenti, hogy minden együttható nagyobb, mint nulla kell, hogy legyen. Itt az egy azonos előjel ez általánosan, hát a mi esetünkben ez azt jelentette. Van egy bonyolultabb és egy összetettebb kritériumvizsgálat, ennek a nevét írnám föl, illetve ebből néhány gondolatot azért majd mindjárt meg fogunk nézni. Ez pedig maga a mátrix, aminél ezt a vizsgálatot meg fogjuk tenni és el fogjuk végezni, ezt úgy hívják, hogy Hurwitz mátrix, illetve maga a feladatkör, ez a Hurwitz féle stabilitás vizsgálat körébe tartozik. Tehát amit meg kell vizsgálni általános esetben, az az, hogy vajon az ott látható karakterisztikus egyenlet, az Hurwitz polinom-e. Na most mit jelent az, hogy Hurwitz polinom? Azokat nevezzük Hurwitz polinomoknak a általánosan ott felírt formájú polinomok közül, amelyeknek az összes gyöke a bal félsíkon található. Tehát pont az, ami nekünk kell, ezt jelenti ki, a Hurwitz polinom, amennyiben a polinom Hurwitz típusú polinom, akkor az összes gyöke a bal félsíkon lesz megtalálható. Kérdés, hogy ezt hogy lehet vajon megvizsgálni? Erre többfajta megoldás született, Az egyik az egy Rout nevű illetőhöz fűződik, és úgy hívjuk az egész vizsgálatot, hogy Rout-Hurwitz kritériumvizsgálat. És az lesz a kritériumvizsgálatnak a lényege, hogy n nagyobb, mint 2 esetére is fogadni egy általánosan használható elrendezést, és ez az elrendezés lehetővé teszi viszonylag egyszerű formában azt, hogy megnézzük a saját értékek kiszámítása nélkül, hogy vajon egy hálózat az aszimptotikusan stabil-e vagy nem. Hogy lehet ezt megtenni? Hogyha képezzük ezt a Hurwitz mátrixot, akkor a Hurwitz mátrixot képezve, lényegében a Hurwitz mátrixnak a képzési eljárását azt egy kicsit nagyobb helyre kezdeném én fölírni. A következőképpen néz ki. A Hurwitz mátrixnak a képzése az többféle elrendezés ismert. Tehát az irodalomban többféle elrendezést használnak, én az egyik lehetséges, a sokféle közül az egyik lehetséges elrendezést írnám föl. Az A1-es együtthatóval kezdjük, és az 1-es együtthatót pedig mellé fogjuk írni, automatikusan az 1-es együtthatók. A mátrixban az összes további együttható az nulla értékű a sorban. Tehát a sorban minden együtthatónk nulla értékű lesz. Utána következik a vizsgálatnál, illetve a fölírásmódnál, a fölírásnál, hogy lineár, megfelelően az átlókban eltolva fölírjuk az együtthatókat, tehát ennek a karakterisztikus egyenletnek az együtthatóit sorba rendezgetjük. A sorba rendezés következtében pedig előáll egy 2-es, illetve egy 3-as együttható. Utána következik a következő sorban a 3-as, 2-es után következik az A1-es együttható, az 1-es szorzó tényező fog megjelenni ugyancsak a következő sorban. És amit itt elrendezésben és szabályosságot fel fogunk ismerni, az az lesz, hogy a főátlóban egymás után berendezzük az A1, A2, A3 és így tovább elemeket. A főátló melletti párhuzamos átlóban 1-es, A1-es, A2-es, illetve 1-es, A1-es, tehát szabályosan föl listázzuk ezeket az elemeket. A1, A2, A3, A4, A5-ös, illetve tovább, hát én itt most fölírtam még az A7-est is, de azt most már csak azért, hogy a táblázatunk teljes legyen. A6, A5, A4-es, tehát 1, 2, 3, 4-es, 1-es, 1-es, 2-es, A3-as, és akkor a többit már nem rendezném föl. Tehát egy ilyen szabályos, úgynevezett Hurwitz mátrixot, vagy H-mátrixot építünk föl az együtthatókból. És a stabilitás vizsgálat, a Rout-féle verzió ennek a stabilitás vizsgálatnak az lesz, hogy akkor lesz aszimptotikusan stabil az itt látható együtthatókkal rendelkező karakterisztikus polinom, karakterisztikus egyenlet, amennyiben a főátlóhoz kapcsolódó összes minor mátrix determinánsa pozitív lesz. Tehát ezeket a minor mátrixoknak, a főátlóban elhelyezkedő minor mátrixoknak a determinánsait kell megvizsgálni. Tehát ezekre a determinánsokra kell vizsgálatot végezni, és ennek a determinánsnak a pozitív volta, az összes determinánsnak a pozitív volta biztosítja azt, hogy a rendszer aszimptotikusan stabil. Tehát nem kell más egyebet tenni, mint a karakterisztikus egyenletnek az együtthatóit megfelelően rendezni, és ezen rendezett együtthatókat determinást képezni. Tehát nem kell gyököket megoldani, hanem egyszerűen determináns képzésére vezet vissza a feladat. Nézzük akkor, mi történik n egyenlő 1-es esetre. Tehát ha n egyenlő 1 elsőrendű rendszerünk van, az elsőrendű rendszer esetében egyetlen egy együtthatónk jelentkezik. Az egyetlen egy együttható az ebben a minorban elhelyezkedő A1-es együttható. Ilyenkor az összes együttható további együtthatók értéke nulla. Ugye A2-es, A3-as és így tovább együtthatók nulla értékűek lennének. Következésképpen a feltétel, hogy a determinánsot számítsuk ki, A1, amely önmagában a determináns, nagyobb, mint nulla. Tehát az első feltétel az A1 nagyobb, mint nulla feltétel. Amit egyébként ott látunk is, hogy ezt megkaptuk az előbb is, tehát az ott is kijött. Következő az N egyenlő 2-re. Az N egyenlő 2-re kell teljesülnie az kisebbik, vagy az első minorra vonatkozó feltételnek, tehát ez a feltétel továbbra is teljesülni kell, amennyiben az N egyenlő 2. Tehát az A1 nagyobb, mint 0. Utána viszont képeznünk kell a következő determinást. A következő determinás képzés a második része. N egyenlő 2 esetében milyen együtthatóink szerepelnek? Azt azért figyelembe kell venni, tehát a mátrixot azért egy kicsit odafigyelve kell kezelni, mert milyen együtthatói vannak egy N egyenlő 2 állapotváltozóval rendelkező rendszernek? A1 és az A2. Az A3 megint csak egyenlő nullával. Tehát ebben az esetben az A3 az már nulla értékű, tehát a determináns úgy fog kinézni, hogy A1 szer A2. Nagyobb, mint nulla. És ugye mi volt az első feltételünk? Az első feltétel az volt, hogy az A1 nagyobb, mint nulla. Az A1 nagyobb, mint nulla feltételből ezek után az következik, hogy miután a második feltételnek is kell teljesülni, ezért az A2-nek is nagyobbnak kell lennie, mint nullának. Jó, tehát a második feltétel az ilyen módon írható föl. És nézzünk meg még egyet N egyenlő 3-ra, hogy milyen további feltétel adódik N egyenlő 3-as esetre. N egyenlő 3. Tekintsük akkor a következő aldeterminánst, vagy minor mátrixnak a determinánsát. Ennek a főátlóban elhelyezkedő következő kifejezésnek az értékét egy kicsit bonyolultabb kiszedegetni, de meg tudjuk tenni, ugye? A1-szer, tehát kezdődik azzal, hogy A1-szer, A2-ször A3, tehát ennek a kettőnek a szorzata, mínusz A1-szer A4. Mínusz A1-szer A4, de azt is tudjuk, hogy amennyiben N egyenlő 3-mal, akkor milyen együtthatóink vannak? A1, A2 és A3 együtthatók lesznek. Tehát az A4-es együttható az egyenlő nullával. Tehát az A4-es együttható nullával, tehát ez lesz az első, a determinálban szereplő első szorzónk, vagy tagunk. A következő tag az úgy néz ki, hogy mínusz egyszer A3-szor A3. A3 a négyzeten, és utána következik az A1 és az A5 szorzat, az A5 megint csak nulla. Az utolsó pedig egy nulla szorzóti nyelvezővel rendelkezik, tehát ő nulla értékű lesz. És a feltétel az az, hogy kötelező nullánál nagyobbnak lennie ennek a minor determinánsnak is. És akkor nézzük, hogy ebben az esetben mit tudunk erről a kifejezésről levonni, vagy ezzel a kifejezéssel kapcsolatban levonni. A kifejezéssel kapcsolatban a következőt láthatjuk, hogy a következőnek kell teljesülnie. Mit tudunk az A1 és A2 szorzatáról? Ő neki kötelezően nagyobb, mint nullának kell lennie. Tehát az A1, A2 szorzata mindenképpen nagyobb, mint nulla értékű kell, hogy legyen. És hát ha tovább megyünk és tovább nézegetjük, akkor azt látjuk, vagy azt következik ebben a kifejezésben, hogy a kifejezésben melyik irányba nézzük az A1. Elnézést, még egyet vissza, bocsánat, itt még egy feltételt, ezt az esetet még tovább vizsgálat, vagy tovább kell vizsgálni, akkor elnézést, itt egy dolgot megtettünk, ugye az A1 és az A2-es együtthatókat vettük figyelembe, és teljesen rendben is volt N egyenlő 2-es esetben. De bocsánat, itt van egy másik feltétel, amennyiben az N egyenlő 3-ast vizsgáljuk, és megjelenik egy A3-as együttható, akkor ezt nem szabad elfelejteni, nem felejtettem el, csak már elkezdtem felhasználni azt, amit majd a következőkben most kicsit másképpen kell felhasználnunk. Ugye van egy olyan determinánsunk, amire teljesülni kell az, hogy A1 nagyobb, mint nulla, ez természetesen most is megvan, de a következő feltételünk az úgy néz ki, hogy A2-ször A1 mínusz A3 nagyobb, mint nulla, mert most megjelent az A3-as determinánsunk, A3-as értékünk. Tehát A1-szer A2 mínusz A3 az nagyobb, mint nulla. Tehát ebben az esetben ennek a három feltételnek kell teljesülnie az együtthatókra. Tehát most jelen esetben ez a feltétel, amit itt láttunk, az természetesen most közvetlenül nem használható ki, vagy legalábbis ez ennek ilyen módon nem tudjuk a voltát kihasználni. De tudjuk azt, vagy látjuk azt, hogy az A1-A2-A3 az nagyobb, mint nulla. Tehát ezt viszont már föl tudjuk használni ebben az egyenletben, ami hogy néz ki? Ebben a kifejezésben úgy néz ki, hogy A1-A2-A3 szorozva A3 nagyobb, mint nulla. És tudjuk azt ebből a feltételből, amit itt alul látunk, hogy ennek a kifejezésnek az értéke nagyobb, mint nulla kell, hogy legyen. És hogyha ezt tudjuk, akkor ebből már következik az is, hogy az A3 az nagyobb, mint nulla értékű kell, hogy legyen. És az is teljesülni fog ezek után ebből a feltételrendszerből, hogy az A3 értéke nagyobb, mint nulla, akkor ezek után a kifejezésünkben az is igaz lesz, hogy az A3-as értéke nagyobb, mint nulla. Ebben az esetben tudunk egyszerűsíteni ezzel a kifejezéssel, vagy közvetlenül tudjuk ezt a kifejezést felhasználni. Tehát ha ezt a feltételt felhasználjuk, hogy A3 nagyobb, mint nulla, akkor ezt a feltételt meg itt tudjuk érvényesíteni, és ebben a feltételben természetesen már visszafelé menve azt látjuk, ha az A3 nagyobb, mint nulla, akkor itt az a feltétel adódik, hogy A1-A2 nagyobb, mint A3, és amennyiben az A3 nagyobb, mint nulla, akkor természetesen az A1-A2 is nagyobb, mint nulla kell, hogy adódjon. Tehát összességében természetesen ekkor is teljesülnie kell, ahogy mondtam, teljesülnek ezek a feltételek, csak egy kicsit visszafelé vissza kell gondolni, hogy vajon az A3-mal mi történik, hogyha megjelenik ebben az egyenletben. A feltételből akkor a következők maradnak. A feltételünk következő, az A1 ekkor nagyobb, mint nulla. Ha tovább vizsgáljuk, akkor ebből az fog következni, hogy az A2 is nagyobb, mint nulla. Az A3 is nagyobb, mint nulla. Tehát ezek lennek a szükséges feltételei, ahogy az előbb mondtam, szükséges feltételei a stabilitásnak. És egy további feltétel, A1-A2-A3 nagyobb, mint nulla. Tehát összességében ezek lennének a feltételei annak, hogy egy három állapotváltozóból álló rendszer az aszimptotikusan stabil legyen. Önöktől ilyeneket nem fogunk kérni, ilyen vizsgálatokat, de a Szabályozás Technika című tantárgyban fognak ilyenfajta vizsgálatokat végezni. Tehát a Szabályozás Technika című tantárgyban ezt a mátrixot majd tovább bővítve megvizsgálják majd további elemekre, hogy hogy is viselkedik és milyen feltételnek kell teljesülni, de hát ezek alapján, a lépések alapján annak a vizsgálata már csak azt igényli, hogy további elemekkel bővítve további egyenlőtlenség értékeket írjanak föl. Tehát összességében a Hurwitz-féle vizsgálat, még egyszer a Hurwitz-féle vizsgálat azt tekint, illetve arra próbál meg választ adni, hogy vajon az egyenletnek a gyökei a bal félsíkon vannak-e, és ennek egy lehetséges vizsgálat az a Root és a Root-Hurwitz-féle kritériumot jelenti. Ez az itt felsorolt és az itt megmutatott mátrixszal elvégezhető. Egy kiegészítéssel, hogy amennyiben az állapotváltozók száma 2, akkor csak ennek a feltétel 2-ösnek kell teljesülnie. Tehát az egy viszonylag egyszerű részhalmaza az itt felsorolt esetnek. A következő vizsgálat az pedig az lesz, nézzük meg a stabilitás kritériumok közül, hogy hogy viselkedik a stabilitás kritériumoknál a folytonos idejű rendszer stabilitásra vonatkoztatva. Tehát nézzük meg azt, hogy folytonos idejű rendszernél vajon mi a feltétele a stabilitásnak. Folytonos. Diszkrét idejű. Tehát a diszkrét idejű a következő, a folytonost azt éppen befejeztük. Tehát a diszkrét idejű rendszernél mi lesz a stabilitás vizsgálatának a feltétele? Az aszimptotikus stabilitásnak a feltétele, ugye az előbb felsoroltuk. Tehát az aszimptotikus stabilitás feltétele az abszolút érték saját értéknek az abszolút értéke az kisebb, mint egy. Ezt fogjuk akkor most figyelembe venni és megvizsgálni. Vegyük elő akkor megint csak a karakterisztikus egyenletet. A karakterisztikus egyenletnek a kifejezését pedig nézzük meg a következő képpen. lambda 1 és lambda 2 valós. Tehát induljunk ki megint csak abból, hogy a lambda 1 és a lambda 2 valós értékűek lesznek. A lambda 1 és a lambda 2 valós értéke mellett pedig tekintsük azt, hogy a karakterisztikus egyenletet írjuk föl lambda egyenlő 1-es értékre. Tehát nézzük meg egy behelyettesített értékét a karakterisztikus egyenletnek. A karakterisztikus egyenlet, amennyiben a helyére, tehát a lambda helyére egyet helyettesítünk, ugye úgy fog kinézni, hogy 1 plusz A1 plusz A2. Tehát ez lesz az első egyenletünk, illetve a karakterisztikus egyenletnek a helyettesítési értéke lambda egyenlő 1-nél. A kifejezést tovább folytathatjuk, és felhasználhatjuk azt, amit az előbb is már megtettünk, hogy az együtthatók, szorzó együtthatók azok vajon a gyökökből hogy is következnek. És akkor itt azt látjuk, hogy 1, az A1 helyére ugye visszaírjuk az előzőekben fölírt, és valahol még megtalálható, az A1 értéke az mínusz lambda 1 mínusz lambda 2, tehát helyettesítsük be az A1 helyére a mínusz lambda 1 mínusz lambda 2-es értéket, és az A2-es helyére pedig a 2 szorzatát. Lambda 2. Jó, tehát ez lenne akkor az első egyenletünk. Mit látunk itt ebben a kifejezésben? Ez a kifejezés azt fogja mutatni, hogy szorzattal alakítható éppen ez a kifejezés, tehát viszonylag egyszerűen belátható az, hogy ez egy szorzat. A szorzatban pedig 1 minusz lambda 1 és 1 minusz lambda 2 fog szerepelni. Mit feltételeztünk a két darab saját értékről? A két saját értékről egyrészt azt feltételeztük, hogy abszolút értékben kisebb, mint egy, másrészt az, hogy valósak. Ha ezt felhasználjuk, hogy ők valósak, és abszolút értékük kisebb, mint egy, akkor ez a két kifejezés, amit itt láthatunk, ugye kisebb abszolút érték, mint egy kifejezésre, kisebb, mint az egyes abszolút érték kifejezése, a szorzat eredménye az kötelező nagyobb, mint nulla értékű kell, hogy legyen. Tehát itt, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi teljesül ezekre, akkor ez kötelezően nagyobb, mint egy. Írjunk fel egy másik kifejezés vizsgálatát. A karakterisztikus egyenlet mínusz egyes esetben, nézzük meg ekkor is a helyettesítési értéket, 1 mínusz A1 plusz A2 lenne a kifejezésünk. 1 plusz lambda 1 plusz lambda 2 és plusz lambda 1-szer lambda 2. A szorzata alakítás ugyancsak megtehető, 1 plusz lambda 1 és 1 plusz lambda 2-ként írható fel, amit megint csak, hogyha behelyettesítjük a szóba jöhető értékeket, és felhasználjuk, hogy valósak, akkor megint teljesülni fog az, hogy a kifejezés, a szorzat az nagyobb, mint nulla kötelező. És utolsó lépésként pedig nézzük meg még azt, hogy az A2-es érték, amely lambda 1 és lambda 2 szorzataként írható föl, lambda 1 és lambda 2 szorzataként írható föl, ez milyen értékű lesz, vagy milyen tartományon szerepelhet. Ugye abban az esetben, hogyha a lambda 1 és lambda 2 ellentétes előjelű, akkor a kifejezés negatív lesz. De mivel mind a kettőről azt tudjuk, hogy abszolút értéke kisebb, mint 1, ezért ekkor is igaz lesz az, hogy mínusz 1-nél nagyobb ez a kifejezés, illetve ha mind a kettő azonos előjelű, akkor pedig 1-nél kisebb ez a szorzat kifejezés. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy sikerült-e, ilyen módon sikerül egyfajta feltételrendszert arra vonatkozóan mondani, hogy milyen kapcsolat van, milyen kapcsolatnak kell fennállni az egyes együtthatók között, pusztán azt felhasználva, hogy az abszolút érték az kisebb, mint egy értékű lesz. Nézzük meg, hogy ez hogy ábrázolható ez a feltételrendszer. A feltételrendszer a következőképpen ábrázolható. Ha elrendezzük a két együtthatót egy koordinátarendszerben, és ebben a koordinátarendszerben ezt a két együtthatót ábrázoljuk, akkor a két együtthatót ábrázolva az A1-et és az A2-est ábrázoljuk ebben a koordináta rendszerünkben. Mi az, amit látunk az A2-es együtthatóra vonatkozóan. Az A2-es együttható az mínusz 1 plusz 1 között kell, hogy elhelyezkedjen. Tehát az ő értéke az mínusz 1 és plusz 1 közötti értékeket jelent, vagy vehet csak föl. Mit tudunk mondani az A1-es és az A2-es kapcsolatáról? Az A1-es és az A2-es kapcsolatát pedig megadja egy egyenes. Ugye mind a kettő egy egyenes egyenletét adja meg, mégpedig egy egyenesnek olyan egyenletét, hogy az egyenes kijelöl egy tartományt, vagyis a kifejezésnek nagyobb, mint nulla értéke jöhetnek csak szóba. Vizsgáljuk meg akkor ez a tartomány, hogy jelölhető ki. A tartomány a következőképpen néz ki. Ha ezt a kifejezést megvizsgáljuk, és azt nézzük meg, hogy példaképpen én most csak ezt a kifejezést írnám föl, az 1 plusz A1 plusz A2 kifejezésünk egyenlő nulla, tehát vizsgáljuk az egyenlő nulla kifejezést, 1 plusz A1 plusz A2 egyenlő nullával, akkor ebből az következik, hogyha ezt függvényként ábrázoljuk, már pedig itt függvényt kell ugye ábrázolni, ebben az esetben egy függvényként ábrázolva az A2-est fejezzük ki, tehát innen az A2-es az egyenlő lesz, mínusz 1, mínusz A1. Ugye? Az A2-es, mint függvény, az egy így ábrázolható függvény lesz. És akkor hogy néz ki ennek a függvénynek az egyenese abban az A1-A2 síkon, tehát A1-A2 által kijelölt síkon? Mínusz 1, amennyiben az A1 nulla, tehát mínusz 1-es szerepel ebben az egyenesben is, és utána pedig, vagy ezzel együtt, negatív meredekségű egyenes lesz. Tehát lesz egy mínusz A1-es meredekség, mínusz 1-es meredekségű egyenes. Tehát összességében azt látjuk, hogy itt keletkezik egy mínusz 1-es meredekségű egyenesünk. Az A2-nek, bocsánat, annak csak ez a tartománya számít, és ez jöhet szóba. Ezek után az a tartomány, amit szóba kerülhet, és hogyha ezt a nagyobb, mint nullát is tovább megvizsgáljuk, akkor a tartomány, ami szóba kerülhet, az itt látható tartománnyal, mint alulról határolt tartomány lesz szóba jöhető A1 és A2-re. Tehát ami szóba jöhet, az ez a tartomány lesz. Ha ugyanilyen módon elrendezzük és megvizsgáljuk a kettes számú egyenletet, tehát a második egyenletet is átrendezzük ugye A2-re, akkor azt fog látszani az A2-re átrendezésben, most csak gondolatba tegyük ezt meg, az A2-re azt kapjuk, hogy az A2 egyenlő lesz mínusz 1, tehát a mínusz 1 az ugyanúgy meg fog jelenni, de plusz A1-es, tehát plusz 1-es meredekséggel jelenik meg a görbe. Tehát összességében kapunk egy plusz 1-es meredekségű, a mínusz 1-es ponton átmenő egyenest. És hogyha ennek az egyenesnek itt sorba a megfelelő pontjait elkezdjük megkeresni, akkor a pontokat megkeresve a kettes pont és a kettes pont található meg itt, és ez a tartomány pedig alulról fogja korlátozni a szóba jöhető A1 és A2 tartományokat. És utána tovább, föntről pedig az A2 fogja korlátozni plusz egyben ezt a tartományt. Tehát amely kifejezések, vagy amely A1-A2-k szóba jöhetnek, azok ezen a háromszögön belül kell, hogy elhelyezkedjenek. És a háromszögön belül szükséges pontokról beszéltünk. Ezek a pontok lesznek a stabilitást garantáló együtthatók ebben a karakterisztikus egyenletben. Tehát az A1 és az A2 szóba jöhető pontjai a háromszögön belül kell, hogy elhelyezkedjenek. A feltételt, hogyha megvizsgáljuk, kifejtjük, akkor a feltétel vizsgálatát a továbbiakban természetesen egyszerűbb elvégezni az A1-A2 együtthatóra, mint a karakterisztikus egyenletnek az együtthatóit, a gyökeit meghatározni. Tehát továbbiakban javaslom azt, hogy a ZH-ban is, hogyha szóba kerül ilyen feladat, és nem kérdezzük azt, hogy mekkorák a karakterisztikus egyenletnek, mik a gyökei, akkor elegendő ezzel a feltétellel megvizsgálni, hogy vajon stabil-e a rendszer, aszimptotikusan stabil-e. Tehát sokkal egyszerűbb az itt látható feltételvizsgálattal dolgozni. Szükséges és elégséges feltétel a stabilitásnak az itt látható három egyenlet. Tehát egyes, kettes és hármas egyenlet szükséges és elégséges feltételei. Amennyiben a együttható szám, illetve amennyiben az állapotváltozók száma nagyobb, mint 2, akkor ezek a feltételvizsgálatok itt is egy kicsit bonyolultabbak lesznek, de ezt a bonyolultabb irányban most már a továbbiakban nem fogjuk ezt megvizsgálni. Maradjunk annyiban, hogy ugyancsak lehet nagyobb fokszámú esetekre vizsgálatokat előírni, de ezt mi nem fogjuk megvizsgálni. Egy név is fűződik ehhez a stabilitás vizsgálathoz, ezt pedig úgy hívják, hogy zsűri kritérium. Tehát a kritériumot zsűri kritériumnak hívják, és még egyszer összefoglalva a diszkrét rendszereknek a stabilitását adja meg. Mit gondolnak, hogy van-e különbség, hogyha a két gyök komplex? Tehát a stabilitás vizsgálat szempontjából van-e eltérés akkor, hogyha a két gyökünk komplex? Vagy az eredmények szempontjából vajon lesz-e valamilyen eltérés? Ugye itt most azt feltételeztem, hogy mind a két gyök valós, vajon a két komplex gyökre van-e valamilyen eltérés? Nézzük meg ezt röviden ugyancsak, hogy mi történik, hogyha a gyökünk komplex, a két gyökünk komplex. Tehát a vizsgálatot továbbra is diszkrét idejű rendszerre vizsgáljuk, vagy végezzük. Diszkrét idejű rendszer. A lambda 1 egyenlő lambda 2 konjugált, és ezek után a lambda 1 egyenlő lambda 2 konjugált esetére ugyancsak meg tudjuk állapítani a fenti egyenleteket. 1 plusz A1 plusz A2-t fejtsük ki ugyancsak, tehát az egyenletünk ugyanolyan alakú, mint az előbb, amit végeztünk. Egyenlő 1 minusz lambda 1 minusz lambda 2 plusz lambda 1-szer lambda 2. És hogyha ezt a komplex kifejezést megvizsgáljuk, akkor mi látszik ebből? Hát a kifejezésből azt tudjuk megállapítani, hogy a lambda 1-szer lambda 2 az egyértelműen, ugye milyen előjelű, az megfelel lambda 1 abszolút érték négyzetnek, tehát ő egészen biztosan pozitív, nagyobb egyenlő nulla lesz. A kifejezésünk további része pedig itt megjelenik a két darab gyökünk, de ez a két darab gyök ez olyan kifejezéssel, ugye, hogy a lambda 1 konjugált komplexként jelenik meg itt a lambda 2 helyett. Tehát a kifejezés úgy írható, hogy ez egyenlő lesz 1 minusz lambda 1 szorozva 1 minusz lambda 1 konjugált. Így írható ugye az összefüggésünk. Ez tovább írható lenne, vagy tovább írható úgy, hogy a konjugálást ugye amennyiben komplex a összeg, akkor elvégezhetjük a két összetevő, két összeadandóra végezhetjük a konjugálást. Tehát ez a kifejezés írható 1 minusz lambda 1-szer 1 minusz lambda 1 konjugált, ami már innen látszik, hogy 1 minusz lambda 1 abszolút érték négyzetként írható föl. 1 minusz lambda 1 abszolút érték négyzet, ami természetesen nagyobb, mint nulla értékű lesz. Kifejezéssel írható föl. Hasonlóképpen azt kapnánk, hogy az 1 minusz A1 plusz A2 az is nagyobb, mint nulla kifejezést jelentene. Tehát a két egyenes nem különbözik egymástól. Ez a két egyenes, ez ugyanazt jelenti, amikor komplexek a saját értékek. Mi történik a harmadik egyenletünkkel? A harmadik egyenlet úgy néz ki, hogy az A2, ami egyenlő lambda 1, lambda 2, egyenlő lambda 1, abszolút érték négyzet. Na erre vajon milyen feltételt tudunk mondani, hogyha a két gyökünk komplex? Minél lesz egészen biztosan kisebb ez a kifejezés? Ugye tudjuk az aszimptotikus stabilitás kritériuma értelme, hogy kisebb, mint 1. És vajon milyen lesz? Ő lehet-e negatív értékű? Valaki bólogat, hogy igen, hát ő nem lehet negatív értékű. Abszolút érték az nem lehet, tehát ő csak nagyobb, mint nulla lehet. Vagyis, ha a két saját érték az komplex, akkor ebben az esetben valami olyasmi furcsát találunk, vagy tapasztalunk, hogy az A2 az nagyobb, mint nulla értékű lesz. Tehát nem a teljes tartományt fogjuk ekkor látni, hanem csak a nagyobb, mint nulla tartományt fogjuk itt megtapasztalni. És most jó, hogy van egy kis színes kréta, mert ezt akkor itt megjelölném. Ha valaki szépen legenerálja a teljes tartományt, hogy milyen tartományra esnek a gyököknek megfelelő A1, A2 együtthatók, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az itt látható tartomány, pirossal jelölt elválasztott tartomány határolója, és a két tartomány az nem fed át egymásba, az azt fogja eredményezni, hogy amennyiben a gyökeink azok valósak, akkor az itt látható alsó tartományon helyezkednek el az A1 és az A2, és amennyiben a gyökök pedig komplexek, akkor pedig a felső tartományon fognak elhelyezkedni az A1, A2 együtthatók. A jó válasz természetesen az, hogy akárhol is, és akármilyenek is a gyökök, amennyiben az A1 és A2 együttható az a tartományon belül helyezkedik el, akkor a rendszer aszimptotikusan stabil. Tehát ez egyértelműen ott kell elhelyezkedni az A1, A2-nek. Csak az egy érdekes jelenség, hogy ezek amennyiben komplexek, akkor itt helyezkednek el az A1, A2, amennyiben valósak, akkor meg itt helyezkednek el az A1, A2. És ebből már érthető, vagy ebből az ábrából már jól látszik az, hogy az A2-es az miért lehet -1 és +1 között, ha valós. Ugye az A2, bocsánat, ilyenkor -1 és +1 között helyezkedik el, mert ezek az A2 tartományban, ezek lefedik ezt a tartományt. És miért lesz az, hogy az A2-es az viszont nagyobb, mint 0 kötelezően. Ő pedig, amennyiben komplex, akkor csak ezen a középső tartományon helyezkedhetnek el az A1, A2. Jó, ez abban az értelemben egy kicsit már a részletekbe való beleturkálás, hogy mi csak azt fogjuk majd önöktől kérdezni, hogy vajon a rendszer aszimptotikusan stabil-e, és erre az alapján tudunk válaszolni, hogy a háromszögön belül, vagy nem belül helyezkednek el az A1, A2 együtthatók. Jó, és akkor a következő rész, amivel foglalkozni szeretnénk, az a jelfolyam hálózat. Tehát a mai előadásnak a második része, fontos része, az a jelfolyam hálózatokkal foglalkozik, és azt fogja megvizsgálni, hogy vajon a jelfolyam hálózatok azok milyen módon jellemzik a mi rendszereinket. És akkor főcímként fölírhatjuk azt, hogy jelfolyam hálózatok. A jelfolyam hálózatok, ahogy a múltkori előadáson elkezdtem ezt már elmondani, a jelfolyam hálózatok azok mindenképpen arra a célra szolgálnak majd, hogy segítségükkel egy olyan rendszert szeretnénk leírni, amely rendszert valahogy reprezentálunk egy hálózattal. Ennek a hálózatnak, ami ilyen módon reprezentálni szeretne, mégpedig egy olyan rendszert, ami időinvariáns, és a rendszerünk az lineáris rendszer, tehát a további vizsgálatoknál lineáris időinvariáns rendszereket fogunk vizsgálni, azokat olyan egyszerű, viszonylag egyszerű hálózati építőelemekből össze tudjuk rakni általános formában, ahol csak néhány ilyen építőelemből elegendő építkezni. Nézzük meg ezeket. Hát először is a hálózatnak a matematikai leírása. Hálózatnak a matematikája. Két részből kell, hogy összetevődjön. Ezek a komponensek karakterisztikája. Illetve a következő az összekapcsolásból eredő kényszerek. Összekapcsolásból eredő kényszer, illetve kényszerek. Tehát összekapcsolásból eredő kényszerek. A hálózat ilyen módon úgy lehet majd leírni, hogy megadjuk a komponensek karakterisztikáját, illetve megadjuk az összekapcsolásból eredő kényszereket, amelyek fellépnek a komponensek között. A nyilakat, amelyeket használunk, az a jelterjedési irányokat fogja kijelölni. Tehát a jelterjedési iránya ezeket a nyilakkal fogjuk majd jelölni, és egyben a jelterjedés iránya az ok-okozati összefüggésben van, tehát egy vezetéken csak egy irányba fog majd tudni terjedni a jel. Tehát ez nagyon fontos lesz, hogy egyirányú jelterjedést tételezünk fel a továbbiakban. A következő, hány komponenset kell választani? Tehát az első kérdés az, hogy mekkora a komponenseknek a szükséges mennyisége. Komponensek. A komponensekről azt mondhatjuk, hogy a komponensekből a szükséges legkisebb számút igyekszünk választani, és a legkisebb szükséges számú komponensről pedig meg lehet azt állapítani, hogy ezek közé, vagy ezek az építőelemek nagyobb része az a forrás, illetve a nyelő, illetve ami még szerepel ezekben az építőelemek vagy komponensekben, azok egyetlen egy fontos és számunkra talán legnehezebben, vagy számukra talán legnehezebben kezelhető elemet tartalmaz, ez pedig az integráló, illetve a késleltető, attól, hogy folytonos vagy diszkrét rendszert vizsgálunk. Tehát az nagyon fontos, hogy egy ilyen építőelem, ami megvalósít egyfajta jel időbeni változtatást, ez a késleltető, illetve az integráló lesz, és néhány építőelemmel föl tudjuk építeni a teljes osztályt, az összes ilyen fajta rendszert. Tehát amivel foglalkozunk az az, hogy szeretnénk leírni a lineáris, időinvariáns, illetve kauzális rendszereket. Lineáris, időinvariáns, kauzális rendszereket szeretnénk leírni. Ezen rendszereknek a leírásához pedig elegendő az a néhány építőelem, amit a komponenseknek a karakterisztikáit adnám meg. Egyrészt, ahogy a múltkor ugyancsak már néztük, a forrás. Ugye a forrás egyetlen egy jellel rendelkezik, U-val jelölném a forrást itt ebben az esetben, és a karakterisztikája az lesz, hogy a Q egyenlő az U-val. Amennyiben diszkrét idejű rendszer, akkor a K-adik index, K-adik ütemben értelmezzük, tehát akkor Q K egyenlő U K-val. Amennyiben folytonos idejű, akkor pedig a QT egyenlő UT-vel. Tehát ezek lennének a karakterisztikái, vagy a karakterisztikája a forrásnak. A következő építőelem az a kimenet vagy a nyelő más néven. A kimeneti nyelő. A nyelő jele, rajzjel az itt látható lenne, és ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy a P kifejezés a nyelő bemenetére jutó jelet jelenti, és a PT egyenlő YT-vel, illetve a PK egyenlő YK-val a diszkrét idejű rendszereknél. Tehát ezek lennének a nagyon egyszerű forrás, illetve nyelőépítő elemek. Az erősítő, ezt ugyancsak a múltkor megnéztük, az erősítő rajzjele, illetve karakterisztikája az P-vel és Q-val és K erősítéssel írható, a Q egyenlő K-szor P kifejezéssel. Ezek lennének azok az építőelemek, amelyek triviálisan csak a bemenet-kimenet, illetve egy jelnek az erősítését teszik lehetővé. Most jön a késleltető, illetve az integráló. A késleltető és az integrálóra szükség lesz, viszont ennél több, ennél további elemre elvileg nincs is szükség a teljes rendszernek a leírásához. A késleltető illetve integráló. A két esetben a karakterisztikánk azt jelenti, késleltető esetében, és a rajzjel az egyébként azonos a két esetnek, a késleltetőnek a rajzjele, illetve az integrálnak a rajzjele, az alaprajzjel az P bemenet és Q kimenetű jelet reprezentál. Azonban a P bemenetű és Q kimenetű jel attól függően, hogy diszkrét vagy folytonos idejű rendszer, attól függően eltérő lesz. A diszkrét idejű rendszernél az együttemű késleltető, tehát az nagyon fontos, hogy itt nem általában egy késleltetőről van szó, hanem együttemű késleltetőről van szó. Az együttemű késleltető azt valósítja meg, hogy a kimenetére a jel a bemenetére adott jelhez képest együttemmel késleltetésre kerül. Tehát az egyenletünk a viszonylag egyszerű egyenlet úgy írható fel, hogy a QK egyenlő a P K-1. Tehát ez lenne akkor a késleltetés, P-nek együttemmel való késleltetése, illetve a Q, így is írhatjuk, QK plusz 1 egyenlő a PK-val. Tehát együttemmel akkor késleltetjük a bemenetre jutó jelet. A folytonos idejű esetre pedig a felírás az úgy történhet, hogy ebben az esetben a építőelem maga integrálót reprezentál, és akkor a kimeneti jelünk, a QT, az egyenlő lesz az integrál mínusz végtelentől T-ig, és a P tau D tau kifejezéssel írható jel lesz. Tehát ez lenne az alap esetben, amiről beszélhetünk, arról a néhány építőelemről. És azt még nagyon fontos hozzátenni ezek az első, a induláskori megállapításokhoz, hogy ezen építőelemeken kívül például nagyon sokszor használnak, de a mi fogalomkörünkben ez most nem fog belekerülni, illetve nem fog megjelenni, differenciálót. Tehát bizonyos esetekben a leíráshoz és adott esetben áramköri elemként is megjelenik a differenciáló. Jelen esetben a mi leírásunkban differenciáló tagot nem fogunk használni. Mégis, ha valaki alaposabban megvizsgálja a leírását ennek a hálózatnak, az derül ki belőle, hogy nincs is szükség a differenciálóra. Az integrálóval minden egyes felsorolt rendszer az teljes egészében jellemezhető. Tehát kauzális, illetve lineáris időinvariáns rendszer leírható lesz. Nézzünk akkor egy olyan egyszerű feladatot, amely egyszerű feladat megvizsgál egy ilyen jelfolyamhálózatot, amelyet megadjuk az ő hálózati leírásával. Tekintsük ezt a következő jelfolyamhálózatot, és minden nemű hasonlóság az csak a véletlen műve lehet, tehát bármilyen hasonlóság az csak véletlen műveként tekinthető. Bocsánat, itt egy összeadó szerepel, itt egy erősítő, itt egy összeadóba befelé haladó, egy erősítő, mínusz egyes erősítéssel egy összeadó, és az összeadónak még egy bemenete van, ez pedig az itt látható bemenet, a kimenet, és a kimenetből egy 0,4-es szorzó, illetve az erősítőbe egy csatolás. Ez 0,4 akar itt lenni, és van egy mínusz 4-es szorzó, és a kimenetünk az itt látható rendszernek a kimenete 0,9, illetve egy összeadó szerepel, amely az Y kimenetet fog jelenteni. És az lenne a feladat, hogy állapítsuk meg az állapotváltozós egyenletet normál alakban. Tehát 0,4, és így tovább. A kérdésem az lenne, hogy valakinek ismerős ez az ábra? Jó, akkor az már a házi feladatát megnézte, akinek ismerős. A hálózatot, hogyha megvizsgáljuk, az első lépés az az, hogy vegyük fel és írjuk, nézzük meg az állapotváltozókat, hová helyezzük el. Az alapszabály az, hogy az állapotváltozókat mindenképpen az integráló késleltetőnek a megfelelő pontjára kell elhelyezni. Jelen esetben válasszuk azt, hogy az egyes állapotváltozót helyezzük el az itt látható késleltető, illetve integrátorra. Amennyiben ezt megtesszük, akkor az egyes állapotváltozónak a deriváltját elhelyezve az állapotváltozó bemenetén, az integrálónak a bemenetén, tehát integráló bemenetén egy állapotváltozó deriváltját elhelyezzük, akkor a kimenetén az állapotváltozót kapjuk meg. Ugye egy integráló tag az általános formájú derivált értelmében azt fogja jelenteni, hogy itt megjelenik az x1-es állapotváltozó a kimeneten. Ugyanúgy az x2-es állapotváltozó deriváltja a bemenetre, és az x2-es állapotváltozó a kimenetre jelenik meg. És hogyha elkezdjük vizsgálni az egyenleteinket, akkor az egyenletek azok normál alakban természetesen az A, B, C, illetve D együtthatókkal kell, hogy megállapításra kerüljenek. Tehát ki kell fejeznünk az A mátrixot, a B, C vektorokat, illetve a D skalárt. Az első is induljunk el abból, hogy írjuk fel az x1-es állapotváltozónak a deriváltját. Ugye hol található ez az állapotváltozó? Itt fönn található meg ezen a ponton, és azt kell megnézni, hogy a jelfolyam hálózatnak a jelterjedési irányának az értelmében vajon milyen bemenetek tartoznak ide. A bemenetek közül a következőt tudjuk mondani. Ugye itt egyetlen egy bemenetet találunk, ami ide jön. Ez a bemenet, ez pedig itt érkezik. Honnan származik? Honnan származik ez a bemenet? Ez a bemenet, ez két helyről érkezik. Egyrészt a bemenet, tehát az U, másrészt pedig az itt látható irányból érkezik. Vagyis szedegessük össze, hogy mik tartoznak az X-vesző állapotváltozó értékéhez, amelyek itt az állapot jelfolyam hálózatból származnak. Egyrészt megjelenik ugye az U, egyenlő U. Tehát egyrészt akkor a felső nyilat azt felrajzoltuk, megrajzoltuk. Ő lenne, vagy jelölhetném itt ezt egyessel. A kettesnek megfelelő összetevő, az pedig ugye hány helyről érkezik? Két helyről fog érkezni. A két helyről érkezik, az azt jelenti, hogy még egy összeadást, kettőst kell majd ide beiktatnunk. Én most nem szedném ki, tehát ezt már csak gondolatban tenném meg. Ami fontos, hogy a normál alaknak a felírásához a jobb oldalon mi szerepelhet? Csak vagy állapotváltozó, csak vagy gerjesztés. Ugye? Tehát a jobb oldalra mindenhol csak állapotváltozó, illetve gerjesztés kerülhet. Hogy tudjuk ezt fölírni? Ezen a ponton nagyon egyszerűen az látszik, hogy az X1-es állapotváltozó 0,5-szerese jelenik meg. Tehát itt ezen a ponton 0,5x1 fog szerepelni, ami egy 0,8-es szorzóval az egyik bemenete ennek az összegzőnek. Tehát plusz 0,5x0,8 szorozva x1. Tehát ezzel az egyik ágat azt megint csak megtaláltuk, összeszedtük. Mi marad? Marad még ez az ág, amit még beérkezik ebbe az összeadóba. Ehhez az ághoz pedig mi tartozik? Itt megint csak a jelterjedés irányokat, hogyha tekintjük, akkor az látszik, hogy itt ennek az összeadónak ez egy kimenete. Emeljem följebb. Tehát ez az összeadónak a kimenete, a jelterjedés iránya az csak ebbe az irányba történik. Tehát itt egyedül innen származó jelet kell csak összeszednünk. Azonban erre a pontra két helyről fog érkezni a jel, innen, illetve ebből az irányból. Tehát, hogyha az összetevőket, a második összetevőt szeretném még itt beírni, akkor ez az összetevő, amit itt szeretnék meghatározni, egyrészt egy 0,4-es szorzóval rendelkezik. Ő tehát a 0,4-es szorzó. Ezek után következik ez az összeadó, amely összeadónak két darab bemenete van. Nézzük először ezt az egyik bemeneti ágat. Ugye ez az egyik bemeneti ág 0,5-szer x1. Jó, tehát akkor 0,5-szer x1, ő lenne az egyik ága, és még egyetlen egy van hátra, egy -1-es szorzóval, ezzel a kifejezéssel, -1-es szorzóval egy x2-es állapotváltozó, x2. És ez lenne az első egyenletünk. Tehát ez az első egyenlet, amit föl kell írni. Ez az egyenlet, hogyha kifejtjük, akkor annak kell maradnia, hogy az x1 vesző az egyenlő u plusz egy fél pillanat, azt keresem, hogy itt valami lemaradt-e. Nekem még egy szorzó tényező valahonnan hiányzik, elnézést, mit írt? Ja, bocsánat, elnézést, korrekció, itt egy kettes szorzó volt az eredeti, bocsánat. Itt még egy kettes szorzónk volt, elnézést, a házi egyik hallgatónk a házi feladatában ez így szerepelt, és volt egy kettes szorzó, bocsánat, azt akkor legyünk abban az értelemben következetesek, hogy 0,5×2, tehát 0,5×2x1. Tehát ez a kifejezés úgy fog kinézni itt, hogy 0,5×2×x1. Jó, és akkor összevadászva itt szerepel 2×0,5×0,4, itt szerepel egy 0,5×0,8x1, vagyis összevonva 0,8×1 szerepel, és ki kell vonnunk a mínusz 0,4×x2. Ez lenne az egyik egyenlet. Tehát az első egyenlet, minden tényezőjét összeszedve. Az x2 vesző, az tovább írva, az x2 vesszőt ugye hol találjuk? Itt találjuk meg ezen a ponton. Az x2 vesző viszont még egyszerűbb, mert az x2 vesző állapotváltozóban egyetlen egy bemenő irányunk van. Ez a bemenő irány, ez pedig 0,5×x1. Tehát itt a 0,5×x1 kifejezést írjuk be. És nézzük meg, hogy az y kimeneti érték mi lesz. A kimenethez ugye két helyről származik a jel. A két helyről származik a jel. Egyrészt megjelenik az itt előállított jelnek, ezen a ponton előállított jelnek a 0,9-szerese. Melyik az a jel, ami ezen a ponton megjelent? Ugyan az x1 vesszőt nem használhatjuk fel, tehát magát az x1 vesszőt nem használhatjuk fel, de azt mégiscsak mondhatjuk, hogy itt észrevesszük azt, vagy felfedezzük azt, hogy 0,9-szer x1 vessző, de természetesen az x1 vessző helyére mi az, amit nagyon egyszerűen be tudunk majd írni? Az itt, ezt a kifejezést, amit itt most már kiszámítottuk, tehát ezt a kifejezést az x1 helyére ide be fogjuk majd tudni írni. És mi az, amit még hozzá kell adnunk? Ezen az ágon, itt pedig egy mínusz 4-es szorzóval ezt a kifejezést kell hozzáadni, amit a második, vagy az előző vizsgálatnál már ugyancsak fölírásra került. Ez a kifejezés pedig úgy fog kinézni, hogy mínusz 4-es szorzó. Az egyik összetevőnk az kettőször 0,5×x1, tehát ez lenne az egyik összetevő, de ezt megint összeszedtük az előbb már, tehát amit én most fölírok, az nem más, mint az itt látható kifejezés lesz, mínusz x2. Tehát amit itt föl kell írni, hogyha fölismerjük azt, hogy ezt itt már az előbb előállítottuk, akkor megint csak nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy ez, amit itt az előbb előállítottuk, az mínusz 4-es szorzóval lesz a kimenethez hozzáadva. És akkor ezt összevonhatjuk. Ugyancsak összességében én a rendezést nem írnám föl, de a normál alak, amit itt kapnunk kell, az úgy néz ki, hogy az A mátrix az 0,8, ugye ő innen származik, mínusz 0,4, ő innen származik, utána az x2-es, a második sor x2 deriváltjából 0,5, illetve 0. Ugye itt ez lenne az A mátrix. Hogy kapjuk a B-vektort? A B-vektor az a gerjesztésnek megfelelő együtthatója. Az X1 vesszőben szerepel 1-es, az X2 vesszőben pedig 0-as együttható. Tehát itt látható ez a kifejezés. A C-transponált, az pedig ezek után egyszerűen meghatározható. Hát összevonni persze kellene, és akkor meg kell néznünk azt, hogy a C-transponáltban az X1 az hányszor fordul elő? Hogy az x1 az szerepelni fog benne 0,8×0,9, mínusz 0,8-ként az x1. Tehát ezt összevonva meg fog jelenni az, hogy, hát ott akkor gyorsan szedjük össze, 0,72x1, tehát 0,8, illetve a 0,9 szorzat 0,72, és szerepelni fog mínusz 4×1, azaz mínusz 4x1. Amit összeadva, illetve ezt képezve, ez egyenlő lesz mínusz 3,28. Ha jól számolom, 3,28. 3,28, ami elnézést Timmel. Korrigálom majd a hálózatra kitett anyagba, ez egy kis, egyébként ez kint van a feladat, a megoldása. Itt egy kis hiba van, ezt majd megnézem még, ez a jó, amit most írok. Jó, tehát akkor ez akkor itt rendben van. A másik összetevő az pedig úgy néz ki, hogy mínusz 4, tehát az x2 az mínusz 4 x2-ként írható fel. Tehát mínusz 3,28, illetve mínusz 4, és a d-nek az értéke, az pedig egyenlő lesz. Nem vadásztuk össze a d-t, elnézést. A d-t azt nem vadásztuk össze, mert a d az úgy jelenik meg, hogy az x1 vesszőt, mikor ide beírtuk, akkor az x1 vesszőt ide beírva, az nem jó a mínusz 4, elnézést, a mínusz 4-et is meg kell néznünk mindjárt. Beírtuk ide az út ugye megszoroztuk 0,9-el, tehát 0,9 u, azaz a d értéke 0,9 lesz. És akkor miért nem jó a 4? A mínusz 4 azért nem jó, mert a mínusz 4-szer x2, ez megvan mínusz előjele, csak ebből is még származott, és itt most gyorsan igyekeztem számolni, azaz 0,9-szer 0,4 az mínusz 0,36 x2 is még itt meg fog jelenni. Ilyen módon a kifejezésünk ő pozitív, tehát mínusz 4-szer mínusz x2 ő pozitív lesz, a 36 negatív előjellel, mert 0,9-szer mínusz kifejezés az rendben van, így az eredője az 3,64. És ez stimmel, és akkor 3,64, elnézést, a mínusz 4 helyet itt korrigálunk, 3,64. Jó, tehát 3,64, a másik pedig mínusz 3,28. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy ezek a itt látható kifejezések, ezek innentől kezdve kezelhetőek, és stabilitásvizsgálatot el tudunk végezni rajta. Ugye ez a házi feladatnak egy része volt, vagy egyik feladat része mindenkinél. Még egy percet, hogyha megengednek, és a péntekükből most nem sokat rabolnék, csak egyetlen egy fontos kifejezést még fölírnék ide, fölrajzolnék egész pontosan. Ez pedig a következő lenne, és ezt igyekszem gyorsan fölrajzolni. Bocsánat, B. N-es méretű B, a összeadás következő kifejezésével plusz integráló kö, több darab integráló szerepel itt, x vesző vektor, x vektor, jó, ez kész is van ez az ábra, és az lenne a kérdésem, hogyha ezt az ábrát fölrajzolták, és egy kicsit megnézik, akkor vajon ez az ábra, ez mit is ad meg nekünk, és mit reprezentál ez a jelfolyam hálózat? Tehát vajon ez a jelfolyam hálózat, ez mit fog megadni, és mit jelképez a számunkra? Ez a jelfolyam hálózat, ez pontosan azt írja le, amit elkezdtünk állapotváltozós egyenletek kapcsán tárgyalni. Tehát ez a jelfolyam hálózat, ez egészen pontosan azt írja le, hogy az x vesző egyenlő a-szor x plusz b, vagy A-szor X plusz B-szer U, az Y az egyenlő CT-szer X plusz D-szer U, tehát ezt valósítja meg egy jelfolyam hálózat formájában. Az most persze természetesen hozzátartozik, hogy itt van egy bemenet, és van n darab kimenet, ami mindegyikén van egy B-szorzó, és a B az egy vektorban elrendezve. Az természetesen benne van, hogy van vagy n darab bemenet, és mindegyikén van egy megfelelő szorzó, a C-nek az elemei. És itt pedig egy mátrix szorzás szerepel. De a kérdésem az lenne, hogy ha erre az ábrára ránéznek, vajon, ha a gerjesztés egy Dirac delta, tehát a gerjesztés egy egységimpulzus, és abból leszármazott Dirac delta, vajon a Dirac delta melyik úton fog eljutni a bemenetről a kimenetre? Tehát ha megnézik ezt az ábrát, és talán azért is nagyon fontos ez az ábra, ez a jelfolyam hálózata, vagy a reprezentánsa a mi általunk vizsgált állapotváltozós egyenletnek, keressék meg azt az utat, amin egy Dirac impulzus el tud jutni a bemenetről a kimenetre. Tehát egy Dirac impulzus például, az csak is ezen az úton fog tudni a bemenetről a kimenetre eljutni. Miért is? Azért, mert ha a Dirac impulzus megpróbálna ezen az úton eljutni, akkor mivel találkozik ez a Dirac impulzus? Egy integrálóval. És a Dirac impulzus az integrálón úgy fog átjutni, hogy egységugrásként. Ugye? A Dirac impulzus az integráló keresztül egy egységugrásként jut tovább. Tehát abban az esetben, hogyha egy Dirac impulzus jut a bemenetre, akkor ez a kimenetre csak a D-szorzóval szorozva fog tudni eljutni. Más úton nem, mert az integrálón keresztül érvényesül csak a hatása. Tehát azért is nagyon jó ez az ábra, mert megmutatja azt, hogy milyen jelterjedési utak fordulhatnak elő, és a jelterjedési utaknál például azt a nagyon fontos következményt, amit most mondtam, hogy a Dirac impulzus csak itt tud a kimenetre eljutni. Még foglalkozunk a hálózatokkal a következő alkalommal, utána a következő alkalommal az úgynevezett állandósult állapotról szeretnék beszélni, és a legutolsó előadás, ami még a ZH-t meg fogja előzni, azon feladatokat oldunk meg a ZH-ra készülés kapcsán, tehát nem a jövő hétfőn, hanem az utáni hétfőn feladatokat oldunk meg, és a gyakorlatvezető kollégáim meggyőztek engem arról, és ez még egy fontos információ, hogy a házi feladatokat inkább mégiscsak hagyjuk, hogy önök dolgozzanak rajta, és a ZH alkalmával fogjuk beszedni. Tehát a házi feladatokat nem kell, köszönöm szépen, nem kell összecsapni, akkor fogjuk majd beszedni. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!